Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 226. dicséret első versét énekeljük. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztuson kívüled. Elfoglalva. A 471. ének első három versét énekeljük. A 471. ének így kezdődik: Fel, barátim. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozz! Hálát adunk, édesatyánk, hogyha mi is olyan bizonytalanok lennénk, mint ahogy a Zsoltáros szívében is kezdett a bizonytalanság megjelenni, hogy honnan is jön a segítség, akkor tudhatjuk, hogy elég nekünk is a szemünket felfelé emelni, rád oda a Golgotai keresztre, és láthatjuk azt, hogy te nem hagysz magunkra, elkészítetted számunkra a megoldást. Ez a mi feladatunk, hogy felemeljük a szemünket, hogy rád nézzünk, mégpedig mindezt hittel tegyük. Akkor is, hogyha előtte már kudarcokat tapasztaltunk, ha úgy voltunk, hogy próbáltunk különféle megoldásokat találni, gondolkodtunk, hogyan is lehetne előrébb jutni, más irányba menni, de elakadtunk, akkor ne csüggedjünk el, hanem legyen ott a szemünk előtt, legyen ott a szívünkben, hogy te itt vagy, és elég hozzád szólni, elég téged segítségül hívni, és így fordulunk most hozzád, Úr Jézus Krisztus, hogy te adj nekünk segítséget az életünkre nézve, önmagunkra nézve, minden napjainkra nézve, és Urunk, arra nézve is, hogy mi is a te akaratod, sőt, Urunkat, hogy ezt tudjuk keresni elsődlegesen, mert ez a legfontosabb, a te akaratod, és ezen kívül a te lényednek megismerése. Hiszen te arra teremtettél minket, és arra hívtál el, Úr Jézus, hogy a te akaratodat megvalósítsuk ezen a földön. És Urunk, meg kell vallani, hogy gyakran nem erre figyelünk, nem ez a mi célunk, hanem önmagunkat akarjuk megvalósítani, a saját álmainkat, terveinket akarjuk végbevinni. Ez a világ biztat is rá, hogy legyen álmod, és az álmodat valósítsd meg, ne add fel. De Urunk, nekünk nem álmodni kell, hanem keresni, hogy mit is akarsz. És Uram, ha ezt fölismerjük, és megvalósítjuk, ott az életünk ki tud teljesedni. Ott az életünk akkor rólad szól, és célba fog érni. Áldott legyen a te neved mindezért, és add, hogy most is így figyeljünk az igére, mint ami által személyesen a számunkra adod az üzenetet, adod az útmutatást, sőt rámutatsz arra is, hogy miben és hol akadtunk el, de megmutatod a kiutat, a megoldást is, és az, hogy szent lelked által ezeket fölismerjük, és képesek és készek legyünk ezeket megcselekedni, az, hogy egyik lépést a másik után megtéve haladhassunk előre a te neved dicsőségére, és hogy egyre többekhez eljusson az evangélium, hogy amíg van idő, addig fölébredjünk, megmozduljunk, felkeljünk, hogyha alszunk, Urunk, mert olyan nagy álmosság vesz minket körül, az ördög elaltat, úgy gondoljuk, minden olyan nagyszerű, de Urunk, add, hogy ébren legyünk, és ne lepjen meg minket semmi, sem ennek a világnak a sok-sok nyomorúsága, sem az, amikor visszajössz. Kérünk így, szent lelked által formálj minket, és tedd az életünket egyre Krisztusibbá. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Timóteushoz írott második levele, második fejezetének az első 13 verséből. Tehát Pál apostol Timóteushoz írott második levele, második fejezetének első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Jézus Krisztusban való üdvösséget, örök dicsőséggel, igaz beszédez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Az apostol úgy szólítja meg Timóteust, hogy fiam. Holott tudjuk azt, hogy Pál apostolnak nem volt családja, ebből kifolyólag nem volt gyermeke. És mégis Timóteus ezt a megszólítást kapja, hogy fiam. Vagyis az apostol úgy fordul felé, mintha az édesapja lenne, ez az ifjú tanítvány pedig a gyermeke. És ez, ha nem is testi értelemben, de lelki értelemben így van. Hogy ezt a csodát éli meg Pál, hogy aki nem alapított családot, nem születtek gyermekei, mégis kap Istentől gyermeket. Hát ezt jelenti Jézus szolgálni, hogy aki érte mindent elhagy, az ebben a világban is kap már helyette akár házakat, akár gyermekeket, apákat, anyákat. Hogyan történhet ez meg? Hát úgy, hogy Pál apostol eljutott Lisztrába, ahol élt Timóteus, hirdette az evangéliumot, és Isten igéje ezt a fiatalembert megszólította, és ő befogadta Jézus Krisztust a szívébe, és amikor Pál következő missziói úton újra ott járt, akkor ezt a fiatalembert már úgy vette maga mellé, mint lelki gyermekét. Hiszen az ő ige hirdetésére, az ő munkásságára tért meg ez a fiú, és adta a szívét Jézusnak. Az ő igéje nyomán született újjá, és úgy tekint rá ebből kifolyólag, hogy az én gyermekem. Ugye, tehát ilyen kapocs van, hitbeli kapocs, hogy lehet valaki úgy gyermekünk, vagy úgy szülünk, hogy ez nem fizikailag, nem testileg történik meg, de az Isten szent lelke által ilyen szoros kapocs lesz közöttünk, és Pál így karolja föl, mintha a saját gyermeke lenne, és tanítja, bevezeti őt Isten országába, belevezeti az Isten országában való életbe és szolgálatba. Amikor Pál Filemonnak írja a levelet, ott is úgy beszél egy fiatalemberről, mint aki az ő gyermeke. És tulajdonképp ott látjuk a lényeget. Azt mondja, hogy fájdalommal szültem az én fiamat a fogságomban, Onézimos. Hogy az a szökött rabszolga, az a fiatal fiú, aki ott hagyta a rabszolga tartóját, az eljutott valahogy Pálhoz, és ott a börtönben foglalkozott vele az apostol, és addig beszélt vele, amíg az a fiatal átélte, hogy Krisztus szereti a rabszolgát is, és hogy Krisztusban megváltozhat úgy az élete, hogy közben még marad rabszolgaként, de most már másképp fogja ezt a rabszolgasságot megélni. Tehát Pál ezt tapasztalja, hogy ő akár szabadon, akár fogságban, de gyermekeket tud szülni, ráadásul férfi létére, mert Isten szent lelke formálja, szüli újjá ezeket az embereket. És sok ilyen ember van, akire Pál így tud tekinteni, hogy gyermekem. És tulajdonképp minden hívőre ez van bízva, hogy legyenek gyermekeink, hogy legyenek lelki gyermekeink, legyenek olyanok, akik tőlünk hallják a bizonságtételt Krisztusról, akik mi általunk ismerik meg őt, akiknek tudunk segíteni, hogy eljussanak oda, hogy Krisztus megszületik a szívükben, és ezáltal új emberekké lesznek. Tehát te azért, fiam, és fiaként tekint rá, ezért törődik vele, útmutatást ad neki, bátorítja. Mert az első levélből is láttuk azt, hogy könnyen elbátortalanodik Timóteus, amikor küzdelem van, amikor támadásokkal néz szembe, mivel fiatal is, nagyon hamar átfut a gondolatai közt, megjelenik a szívében, hogy jobb lenne ezt feladni, minek foglalkozzak itt velük, engem úgy se ismernek el, sőt, még Pál se tekintik apostolnak, és akkor Pál erősíti, hogy egyrészt, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő lelkét. Mondja, gondolj arra, hogy eljött a Szentlélek Isten ebbe a világba, és ha te átadtad Jézusnak a szívedet, aztán átélted, hogy a Szentlélek kitöltetett rád, akkor nem vagy egyedül, Timóteus. Akkor nem kell a magad erejére építeni, és nem kell úgy nézni, hogy én erőtlen vagyok, gyenge vagyok, hanem azt kell látni, hogy melletted van egy pártfogó, van, aki melléd áll, megerősít, pártodat fogja, tovább segít, intézi a dolgaidat. Mert ugye János evangéliumában az Úr Jézus úgy beszél a Szentlélekről, hogy az paraklétosz, az olyan, akit oda hívunk az életünk mellé, hogy segítsen, aki olyan, mint régen volt kiskorúaknak, olyan gyámjuk, akik rossz körülmények között nevelkedtek, és az állam egy gyámot rendelt melléjük. Annak volt a feladata az, hogy törődjön velük, irányítsa ezeket a fiatalokat, és azt mondja Jézus, hogy elmegyek, és elküldöm nektek a paraklétoszt, elküldöm a lelket, és nem lestek magatok, hanem a Szentlélek Isten ott lesz, oda hívhatod, hogy segítsen, és ezt mondja Pál, hogy hát eljött a Szentlélek, ott van, átélted, hát hívd oda az életedhez, hívd bele a problémáidba, a gyengeségedbe, az erőtlenségedbe, és erős leszel. És itt is azt mondja, erősödj meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. De tehát eljutott Pálhoz, hogy Timóteus olyan erőtlen és gyenge, félelem, gyávaság van benne, nem mer minden esetben kiállni a Krisztus ügye mellett, nem meri mindig vállalni, hogy igenis, akiről mi azt mondjuk, hogy Úr, hogy ő a megváltó, őt meg lehetett ölni. Hogy az Isten meghalt ott a kereszten Krisztusban, ezt nem akarják elfogadni, ezt olyan nehéz hirdetni, és ezért sokszor támadják őt, és azt mondja Pál, ne add fel, vállald azt, hogy igenis, így szeret az Isten, hogy elküldte az ő fiát, hogy meghaljon helyettünk a bűneinkért, de ez a Jézus fel is támadt. Fel is támadt, ahogy majd ebben a fejezetben is Timóteus szívére helyezi ezt az apostol. Ugye erősödjél meg a kegyelemben. Hát nézd oda, ha úgy érzed, hogy bátortalan vagy, gyenge vagy, erőtlen, akkor van erőforrás. De ezt az erőforrást használni kell. Használni kell. Hogy az előbb is említettem, hogy ugye van valaki, a pártfogó, akit oda lehet hívni, de ezt nekem kell hívni. Nekem kell oda hívni, hogy jöjj, Szentlélek, Úristen, ezt meg akarom veled beszélni. Jöjj, mert olyan gyenge vagyok. Hogy erősödj meg a kegyelemben. Ezt neked kell csinálni. Neked kell oda menni Krisztushoz. Neked kell elmerülni a kegyelembe, és átélni, hogy megerősödsz. Ha nem mész oda, akkor nem fogsz elerősödni. Erősödj meg a kegyelemben. Pontosan akkor, amikor nehéz, amikor bajba vagy, vagy amikor nagyon összejönnek a dolgok, amikor annyi intéznivaló van, akkor erősödj meg a kegyelemben, ami Krisztus Jézusban van. Jézus nélkül nincs kegyelem. Jézus nélkül nincs erőforrás. És hányszor lehet látni azt, hogy nagyon is szükség van erre a biztatásra, amit Pál mond, mert ugye hány ember hivatkozik arra, most annyi dolgom van, összejöttek, annyi mindent kell intézni. Ugye, vagy valakinek aratás van a másiknak mostan. Nagyon beindult a munkája. Hát most nincs idő. Ilyenkor nem tudok oda menni. És mit mond Pál? Hát pont akkor menj oda. Meg a nagyon sok a probléma. Hát akkor erősödj meg, amikor úgy érzed, hogy neked nincs erő. Hát a sportoló is akkor edzni keményebben. Mennek edzőtáborba, amikor jön egy nagyobb világverseny, ahol szinte majdnem minden nap abban a számban el kell látni azt a feladatát, abban a számban meg kell felelni, hozni kell azt, amit elvárnak, de ez azt jelenti, hogy előtte még jobban neki kell feszülni az edzéseknek. Nem azt mondják, hogy ó, most olimpia lesz, meg világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, hát akkor előtte 3 hét szabadság. Mindenki mehet, ahova akar, strandra, lazítani, hanem azt mondják, most kell keményen dolgozni. Hát ezt mondja Pál. Erre tanít, hogy akkor kell keményen dolgozni, vagyis elmerülni az igébe, keresni Krisztust, amikor úgy látjuk, hogy sok dolog vár ránk, és ehhez kevés a mi erőnk. Valaki azt mondta, hogyha egy nap látta, hogy nagyon sok feladata van, akkor azt mondja, hogy 3-szor annyit imádkozom. Nem azt mondta, hogy jó, most félreteszem a Bibliát, mert annyi dolgom van már reggeltől, késő estig tele van a mai napom, akkor természetes, ezt az Isten is megértheti, hogy ma nem fér bele a Bibliaolvasás, meg az imádkozás. És azt mondja, 3-szor annyit imádkozom. Mert testvéreim, nem Krisztusnak van rá szüksége, hogy imádkozzunk, hanem nekünk. Azt mondja, erősödj meg. Azért olvasom az igét, azért imádkozom, hogy erőt merítsek. Az egyik fordítás így mondja, hogy meríts erőt a Krisztusból, a kegyelemből. Honnan merítek erőt? Élek ezzel a csodálatos lehetőséggel. Mire is kell az erő? Azt mondja, amit tőlem hallottál sok tanú előtt, add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát ez az egyik. Add tovább, amit tőlem kaptál, amit az igéből megtanulsz. Hát azt add tovább. Kiknek? És miért? Olyan embereknek, akiknek a szívében ott van, hogy ők is szeretnék továbbadni, szeretnének másokat tanítani. A tovább, hogy mások is továbbadhassák. A tovább azért, azzal a céllal, foglalkozza másikkal, azzal a céllal, hogy ő is tanítványá lehessen. Tulajdonképp itt erről beszél Pál, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát igazi tanítványok. Tanítványai Jézusnak, tanulnak tőle, és aztán lesznek nekik is tanítványai, akik tőlük is tanulnak. Mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ez a cél. A gyülekezetnek az a lényege, hogy halljam az igét, aztán én is tanítsak másikat. Megtanuljam, mit jelent tanítványnak lenne, aztán tanítsak másokat, hogy alkalmas legyek rá. És ebben szabad beletekinteni az életünkbe. Szabad egy kis önvizsgálatot tartani, hogy én ilyen tanítvány vagyok. Tanítok másokat. Alkalmas vagyok már rá. De sok ember miért nem alkalmas rá? Mert van bennünk egy gát. Mégpedig az, amit hallottunk Mert nem az igére figyelünk, hanem egymásra. És ugye legtöbbször mit mondanak? Hát igen, tanít, a tanító, a lelkész. Ez az ő dolguk. Csak hogy a Bibliában nincs ilyen. A Bibliában arról van szó, hogy mindenki a maga helyén továbbadja, amit Isten az ő életében elvégzett. Nem kell mindenkinek prédikálni, de továbbadni, igen. Hát gondoljuk meg azt is, hogy hát így működik ez a társadalomban is, hogy nem lesz mindenki üzletember, nem is fog mindenki egy áruházban dolgozni, árulja a kenyeret, a húst, vagy bármilyen cikket, de azért, hogyha valaki egy jó dologra ráakad, attól függetlenül, hogy ő nem boltos, azt elmondja, ha más nem a gyerekeinek. Tehát nézd oda, tegnap voltam, ilyen jó akció volt, és ezt a jó árut kaptam, vedd meg, te is ezt érdemes. Szóval még a barátot is fölhívjuk. Így beszélünk mi Krisztusról. Így adjuk tovább. Senki nem mondja azt, hogy én nem jártam kereskedelmi iskolába, és én nem tudom beajánlani azt az árucikket. Dehogy is nem. Megvetted, kipróbáltad, tetszett, megérte, hasznos is. Elmondod magadtól. Hát mondjuk el azt is, amit az Isten végzett az életünkbe. Ezt akarja, ezt kéri Pál, add tovább, hogy ők is tanítsanak. És benne vagyunk ebben a munkában. És lehet, hogy előrébb lennénk. Lehet, hogy a gyülekezet is előrébb lenne, ha mindannyian tanítanánk a Krisztus dolgára. Annyi mindent meg tudunk tanítani egymásnak. Ugye a gyerekeknek sokszor akaratlanul és rossz dolgokat, és mennyivel inkább mi arra vagyunk elhivatva, hogy a jót tanítsuk, a Krisztusit. Mire kell még megerősödni? Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ugye Pál apostol fogságban van, római börtönbe, közel már az a nap, amikor az életével pecsételi meg Krisztushoz való hűségét, és ez érthető, Pál a börtönben van, és azt mondja, hogy hát szenvedek, igen, börtönben lenni, akkor az nem egy jó hely volt, nem egy jó program volt, az tényleg szenvedés volt, nehéz volt, de hát Timóteus nincs börtönben. És mégis azt mondja, szenvedj velem együtt. És ezzel rámutat Pál, hogy ne lepődj meg, drága fiam. Krisztust követni, az egyenlő a szenvedéssel. Kalkuláld be. Máshol mondja Pál, hogy sok szenvedésen, nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába bemenni. Hogy aki valóban a Krisztus tanítványa, az legyen fölkészülve arra, hogy üldözni, bántani fogják, lesznek szenvedések az életében. És itt most nem elsősorban a betegség, vagy egyéb dolgok miatti szenvedésről van szó, hanem azért, arról a szenvedésről, hogy én vállalom a Krisztust, vállalom az Isten akaratát, vállalom azt az életformát, amit Krisztus hozott ebbe a világba. Tehát ne lepődj meg, Timóteus, azon, hogy van szenvedés, akár ott Efézusban, hanem úgy tekints magadra, mint aki Krisztus Jézus jó katonája vagy. Úgy tekints magadra, és ez üzenet minden hívőnek, mindannyiunknak, hogy úgy tekintsünk rá magunkra, hogy mi katonák vagyunk. Az Úr Jézus úgy hív el, mint katonáit. A katona pedig tudja, a hivatásos katona, vagy akár a zsoldos katona is, hogy neki ez a munkája. Ezért fizetik, de ez a munka azzal jár, hogy akár még az életemet is elveszíthetem. Tehát egy katona, egy igazi katona azon nem lepődik meg, ha megsérül. Sőt, azon csodálkozik, hogy életben maradtam. Túléltem ezt a csatát? Tehát egy egész más hozzáállásra tanít Pál apostol, mint amihez mi vagyunk szokva. Mi az vagyunk szokva, hát igen, hiszek az Istenbe, akkor szenvedés egy szál se. Akkor minden a legnagyszerűbben alakul, és mit mond, hát katonám vagy. Azért hívtalak el, hogy szállj szembe az ördöggel, harcolj, szállj szembe a bűnnel, szállj szembe ezzel a világgal, mondj nemet a gonoszra, állj ellen, erre hívtalak el, harcolj. Velem. Én vagyok a főparancsnok, mondja Jézus. És szabad ezt komolyan venni, hogy valóban katonák vagyunk-e. Aztán úgy eszünkbe juthat, és elgondolkodhatunk arról, amit Pál az efézusi levélben ír. Ugye azt mondja annak a gyülekezetnek, annak a tagjainak, hogy öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördöggel szemben. Hát miért mondja Pál, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverzetét, és aztán beszél sisakról, kardról, saruról, tehát olyan eszközökről, amilyeneket a római légionáriusok használtak, a római katonák. Hát azért mondja, hogy rádöbbentsen, hogy katonák vagyunk, harcolni kell, és Isten elkészítette a ruházatot és a fegyvereket is ehhez. De nem mindig gondolunk erre. De Pál itt most Timóteus és egyben a mi szívünkre helyezi, hogy mint Krisztus Jézus jó katonája. Légy Jézus katonája, és vállald a szenvedést, tehát vállald azt, hogy harcolni kell, sebeket kaphatsz, a fájni fogsz, szenvedni fogsz, ezt vállald, mert erre hívott el. Sőt, mit mond? Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Rámutat arra is, hogyha te katona vagy, akkor az a feladatod, hogy annak a tetszését nyerd el, aki felfogadott a zsoldjába, aki katonának hívott el, akinek a harcosa vagy. De tehát ez a lényeges, hogy az életem, a szolgálatom elnyerje a főparancsnok tetszését. És ezen is el lehet gondolkodni, hogy vajon tetszik-e az én szolgálatom, életem, az én katonaságom, az én harcos mi voltam a főparancsnoknak. Mit mond? Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. Mikor tetszik a katona élete a főparancsnoknak? Ha arra koncentrál, hogy a parancsnoktól kapott parancsokat megtegye. Ha teljes mértékben az ő katonai szolgálatára koncentrál. Ha arra figyel, hogy minél jobban eleget tegyek ennek a feladatnak. De azt tölti be a szívét, a gondolatait, hogy én az én parancsnokomat szolgáljam. És ez azt jelenti, hogy nem foglalkozik azokkal a dolgokkal, hogy nem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba vagy dolgaiba. Tehát akkor tud teljesen rá koncentrálni a kapott feladatokra, ha nem foglalkozik azokkal a hétköznapi dolgokkal, amivel a világ. Nem engedi, hogy bármi más elvonja a figyelmét arról, hogy én harcos vagyok. Ugye, ha egy katona nem figyel, nem tartja szemmel az ellenséget, ha nem ügyel magára, nem tartja kéznél a fegyvereit, nem veszi fel a védőruházatot, akkor bizony megsebesül, vagy meg is hal. Váratlanul éri a támadás. És néha ezt látni a hívőknél, hogy az ördög meg tud lepni minket. Mert annyi mindenfelé szétszóródik a figyelmünk, az életünk. És meglep a sátán. Vagy eltereli a gondolatainkat. A harcos miért nem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba? Azért, mert ugye, amikor Pál a harcosról beszél, római katona van a szeme előtt. A római katona pedig légionárius. Ami azt jelenti, hogy a császár szolgálatába áll. Vagyis a katona dolga, hogy kiképzésen vegyen részt, aztán menjen, ahova küldik, harcoljon, ha kell harcolni, a megélhetéséről a császár gondoskodik. Neki nem kell menet közben azon aggódni, hogy hol fogok kenyeret venni, meg miből, mert megkapja a császártól. Miről is beszél az Úr Jézus? Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak ráadásul nektek. Hát ezt mondja el Jézus, hogy ti az Isten országának vagytok a harcosai, a király az ő harcosairól, vagy ha úgy tetszik az ő gyermekeiről, gondoskodik. Az a király dolga. Ő fogadott föl, ő hívott el, mint ahogy Jézus elhívta a 12-t, és gondoskodott a 12-ről. A 12-nek az volt a dolga, hogy együtt menjen mindig Jézussal, figyeljen arra, amit mond, tanulja meg az ő tanításait, és figyelje az ő tetteit, hogy amikor majd eljön az idő, akkor már egyedül is helyt tudjanak állni. Igen, azért vagyunk itt, hogy Jézussal, Jézus nevében helyt álljunk. Hogy fölmutassunk ebben a világban valami mást, megmutassuk Isten országát, megmutassuk Krisztust, és nagyon fontos, annyira lehet látni, hogy az embereket a pénzen kívül, a megélhetésen kívül semmi más nem érdekli. Semmi. Azt lehet hallani, jaj, hát nem baj, már mi lassan kimegyünk ebből a világból, tehát a gyerekeink olyan ez a világ, nem lesz nekik pénzük, elherdálja ez a mostani vezetés, mindenütt, mi lesz velük, hogy fognak megélni. Ugye ez azért van, mert nem a Krisztus zsoldjában állunk. És aki nem a Krisztushoz tartozik, az fél. Annak bizonytalan az élete. Az nem lát jövőt. Mert azt hiszi, minden rajta múlik, vagy az állami vezetésen. Annak nincs ott a szívében az, hogy mindezek megadatnak ráadásként nektek. És ott van ez a mi szívünkben. Aztán több példát felhoz az apostol. Ha versenyez valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell a termésből először részesülnie. Ugye, tehát ugye a gyülekezetben, ott Efézusban is az élet több területéről voltak emberek. Voltak olyanok, akik valószínűleg versenyeztek az olimpiai játékokon, és ez példaként állítja elég. Hát figyelj ide, amikor annak idején te versenyző voltál, nem volt elég az, hogy elindultál egy versenyen. Ugye itt valószínű a birkozókra gondol Pál. Nem volt elég, hogy kiálltál egy másikkal és birkóztatok. És lehet, hogy te erősebb voltál, de hogyha nem a szabálynak megfelelően birkóztál, leléptettek. És akkor hiába mondtad, hogy én voltam az erősebb. Meg én is ott voltam a döntőbe. De a versenydíjat, a koszorút csak a győztes nyeri meg. Aki szabályszerűen, aki az Isten ígéje szerint birkózik, vagy küzd.
Az Isten országában nem lehet azt mondani, hogy én is ott voltam. Nem elég. Ha megszülettem, beírtak az anyakönyvbe. Nem elég? Nem. Nem. Megkonfirmáltam, azt is beírta, oklevelem van. Nem elég? Nem. Végig kell menni. És szabályszerűen mit jelent? Hogy hallgatok Krisztusra. Figyelek a 10 igére. Hiába mondom én, hogy ott voltam, beletartoztam egy felekezetbe, de loptam, csaltam, öltem, hazudtam, paráználkodtam, akkor hogyan? Akkor szabálytalanul versenyeztem. Igen, aki nem az Isten igéje, akarata szerint halad az úton, az a szabálytalanul halad. És mit mond a koszorú? Csak a szabályszerűen versenyző nyeri el. És majd ugye ebben a levélben Pál el is mondja önmagáról, hogy eltétetett nékem az igazság koszorúja vagy koronája. Ugye a hitet megtartottam, futásomat elvégeztem, és eltétetett nékem az igazság koronája. De kinek? Aki megharcolta szabályszerűen a hitet megtartva. De gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Idején írtam magamnak egy dátumot pár évvel ezelőtt, hogy megfogod, hogy az Úr azt ígéri, hogy majd megadja, az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Ezt így kiemeltem, és persze nem értek még mindent, aztán csak úgy tegnap, ahogy olvastuk, megakadt a szemem, hogy egy nagy hibát elkövettem. Nagyon sokszor elkövetünk hibákat a Biblia olvasásban is. Mi a hiba? Hogy én itten kiemeltem, besatíroztam azt a szöveget, hogy az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. De ez hibás. Mert ennek van egy előzménye. Gondolkozz azon, amit mondok. És én ezt nem satíroztam, vagy gondolkozz. Gondolkozz. Igen, megérthetjük az ígét, meg Isten akaratát, de van egy feltétele, hogy gondolkozzak rajta. Hogy nem csak elolvasom, és akkor félreteszem, mert ezt kipipáltam, megtettem, hanem akkor fogod megérteni az Úr akaratát, akkor fogsz növekedni, akkor fogsz előre jutni Isten ismeretében, meg az ige ismeretében, ha gondolkozol is rajta, de ezt nekem kell megtenni. Nekem kell kézbe venni, gondolkodni, kutatni, és gondolkozom-e az igén. Vagy ezt átengedem másnak. Elolvasom, nem értem. Á, estére lesz. Isten tisztelet. Vagy fölmegyek a netre, á, Facebook, nagymadi oldal. Minden napi részhez van pár gondolat. Á, hát majd onnan talán megértem. Vagyis gondolkozzon helyettem más. Nem, nekem kell gondolkodni rajta, küszködni vele, izzadni fölötte, hogy megértsem. Tehát ezt nem lehet megspórolni. És így mondja aztán, hogy emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Emlékezz, ezt ne felejtsd el, Timóteus. Bárkivel beszélsz, mindig erre gondolj, hogy neked élő urad van. Az egy dolog, hogy meghalt a kereszten, de nem maradt a sírba. Élő urad van. Mert ha erre nem emlékezel, akkor a hited nem ér semmit. Ha Krisztus nem támad fel a halottak közül, akkor a hitünk az nem ér semmit, az erőtlen, az semmi, üres. A hitünk tartalma, hogy eljött Isten fia a világba, odaadta az életét, értünk a kereszten, legyőzte a gonoszt, eltörölte a bűneinket, de nem maradt a sírban. és így legyőzte a halált is. És Jézus él, ma is él, és örökkön, örökké él, és ott van az atyánál. Ugye erről szól az én evangéliumom. Hát ez az örömhír, hogy az Isten fia meghalt értem, de feltámadt és él, és ma is vele kapcsolatba lehet kerülni, sőt az ő feltámadása azt is jelenti reménységet, hogy aki lelkileg a bűnei miatt halott, az Krisztus által, az Isten szent lelke által életre kelhet, mert Krisztus az élet. Krisztus az, aki mindeneket megelevenít, olvastuk a napokban. Ő tud megeleveníteni. És azt mondja, hogy ez az én evangéliumom, amiért bilincseket is szenvedek, viselek, mint egy gonosztevő, de Isten igéje nincs bilincsbe verve. Hát ez is csodálatos evangélium. Az ige nincs hozzánk kötve. Pált be lehet börtönözni, és le is lehet fejezni. És elképzelhető, hogy Timóteus szívébe ott volt, de mi lesz, ha Pál meghal? Itt maradok magam, kitől kérek segítséget, és mi lesz az evangéliummal, mi lesz az egyházzal, ha meghal Pál? És mit mond az apostol? Ne figyelj te se a saját véleményedre, a belső hangokra, se a külsőkre, hanem arra figyelj, amit mondok, az ige nincs bilincsbe verve. Az Istené az ige. És ő, amikor elküldi azt a világba, az ige elvégzi a munkáját bennünk is. Adja az Úr, hogy megtapasztaljuk, átéljük, lássuk bennünk és körülöttünk is az ige munkáját, és legyen ott a szívünkben, hogy Krisztus feltámadt. Imádkozzunk. Urunk, te igéd csodálatos, sőt, te magad vagy a csodálatos, és nem is tudjuk megköszönni neked azt, hogy képes voltál az atya világát otthagyni, értem és értünk, a menny dicsőségét, azt a csodálatos, szuper világot otthagytad, amikor együtt voltál az atyával, azzal, aki örökkön örökké létezik, aki által lett minden, ott hagytad és felvetted ezt a testi formát, emberré lettél, hozzánk hasonlóvá, kivéve a bűnt. Magasztalunk téged, Urunk, ezért. Ki tudná ezt megtenni? És köszönjük, hogy te megtetted. És eljöttél ide, és mi pedig gonoszul bántunk veled. Nem hallgattunk rád. Megvertünk, meggyaláztunk, megöltünk. Kidobtunk, nem kell lesz. És Uram, ha őszinték vagyunk, akkor leborulunk és zokogunk, mert látjuk, hogy ez volt a legnagyobb tévedésünk. Téged kidobni, mert nélküled csak mit látunk, nyomort, pusztulást, halált mindenfelé. Szenvedést, kapcsolatok széttörödezését. De Uram, köszönjük, hogy ennek ellenére szeretsz, és lehetőséget adsz arra, hogy kiáltsunk, hogy segítségül hívjunk, és azért könyörgünk, hogy add meg sokaknak azt a fölismerést, hogy baj van az életükben, mert téged kidobtak, téged nem akartak, vagy egyszerűen még nem hallottak rólad, és nem ismernek, de szükségük van rád. És Uram, te ezt a kiáltást meghallgatod. Te azt szereted, mikor így kiáltunk hozzád, és várjuk, hogy beavatkozz az életünkbe. És Uram, add, hogy akik pedig már ezt átéltük és elindultunk, úgy, mint Timóteus, hogy tudjunk mindig a te erőforrásodból meríteni napról napra, mert rád van szükségünk, mert kevés a saját erőnk. És segíts, hogy Szentlélek Úristen, rád támaszkodva végig tudjuk futni a pályánkat, eljussunk a célba, és könyörgünk azért is, hogy tanítsd meg nekünk, hogy szabályszerűen küzdjünk, versenyezzünk, és ne féljünk katonaként viselkedni, harcolni a gonosz ellen. Kérünk, Urunk, így a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, Uram, add, hogy ők is hallják a te hangodat, és hozzá tudjanak fordulni segítségért, könyörgünk családokért, gyermekekért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-től lesz úrnapi istentisztelet itt a templomban. Befejezésül a 471. dicséret 4. versét énekeljük, harci zajban, küzdelemben.
Beajkunk hozzád, esdünk, gyűjtünk.